Gondolom, hogy egy ilyen évfordulós eseményen az élmények megosztásai a főszerep, az emlékezési.
Már az előkészítés folyamán is az volt az elsődleges célunk, hogy megkeressük ezeket az alapító tagokat. Szinte mindenkit sikerült felkutatni, és a magának az eseménynek a megszervezése úgy kezdődött, hogy leültünk velük beszélgetni már az esemény előtt, és akkor az alapján állítottuk össze a meghívottak listáját is, és az ők elbeszéléseik alapján építettük fel valójában az eseményt. Az is nagyon fontos volt, hogy ők mit mesélnek, de igazából az volt nagyon fontos, hogy kialakuljon egyfajta párbeszéd a múlt és a jelen között, mert a 90-es évek után lett egy, hát nem mondanám azt, hogy szakadék, mert az azért túlzás lenne, hanem inkább azt mondanám, hogy nem volt alkalom arra, hogy találkozzunk ezekkel az emberekkel, akik a 70-es évektől igazából foglalkoztak ezzel az ügyel, és most nagyon jó volt hallani azt, hogy hogyan is indult ez az egész dolog, és hiányzó időszakot is igazából így ki tudtuk pótolni.
És néhány szóban össze lehetne foglalni, hogy akkor hogyan is indult a Hegyi Mentő Egyesület tevékenysége egyáltalán, hogy született az ötlet?
Valójában már nyilván a 70-es évek előtt is voltak olyan emberek, akik hegymászással, sízéssel foglalkoztak a megyében. Berki Sándor volt például az egyik, aki már akkor is mentett, amikor még szó sem volt Hegyi Mentő Közszolgálatról. Aztán Nana Urel és Kis József és Tőke Dénes voltak azok, akik a 77-ben megalapították a Harbita megyei hegyi mentést, és el is fogadták, mármint, hogy így megye szinten. Az az érdekes, hogy igazából szinte ugyanúgy működött, mint napjainkban, önkéntesen dolgoztak többnyire, viszont volt egy ilyen érdekesség, hogy a munkahelyükről, mert ugye mindenki azért azon túl dolgozott valamit, bármikor elkérdezhettek, akár mentési gyakorlatokra, akár táborokba, akár versenyekre, akár magára a tevékenységre, vagy például a mentésre is. Aztán a 90-es években ugye változott a rendszer, azt hiszem, hogy akkor került át a megyei fennhatóság alá, és azóta igazából így működik, hogy van a hegymentő közszolgálat, és vannak egyesületek, akikkel a hegymentő közszolgálat meg a megyei közigazgatás szerződéseket köt. Például egy alkalmazott van, és 16 önkéntes. Tehát, hogy teljesen önkéntességi alapon működik. Az önkéntesek az egyesülethez tartoznak, az egyetlen egy alkalmazott pedig a megyéhez.
Az eltelt évek alatt nyilván sokat változtak a körülmények, a természeti körülmények is, és a felszereltség. Gondolom, most már sokkal korszerűbb és sokkal biztonságosabb felszereléseik vannak a hegyi mentőknek is. Milyenek most a körülmények, milyenek a turista útvonalak, a turista ösvények, és főleg télen milyenek a mentési körülmények?
Az az igazság, hogy ez volt az egyik legérdekesebb a téma, amiről beszámoltak az alapító tagok, hogy gyakorlatilag saját maguk által készített felszereléssel kellett végezzék a mentéseket. Nem volt semmiféle gépesített segítségük, nem voltak járműveik, hanem gyalog, sível, túrasível közelítették meg az áldozatokat, és a saját hátukon cipelték le őket. Hát most ehhez képest egyrészt, ami nagyon fontos az, hogy mi már a megelőzést, tehát a balesetek megelőzésén is rengeteget dolgozunk, nagyon-nagyon sok turista utat jelöltünk ki, vagy jelölünk ki, újítunk föl, tehát más tagból emiatt kevesebb eltévedés van, kevesebb baleset van, és amikor konkrét mentésről van szó, akkor a reakcióidőtől elkezdve a járművekig, amivel megközelíthetjük a balesetet, vagy megkereshetjük az eltévedt szemét, rengeteget változott az elmúlt 40 év alatt a helyzet, és nyilván a jó irányba, mert hogy hamarabb tudjuk mentőszolgálatnak átadni ezeket a sérülteket.
És hogyha jól tudom, akkor most már van egy ilyen egységes hívószám is, vagy egy ingyen hívható szám is, ahol lehet értesíteni a hegyi mentőket.
Igen, természetesen a 112-t hívva is mindet értesítenek abban az esetben, hogyha a hegyi zónában történik a baleset, vagy az eltévedés, ez az egyik, ami nyilván az egész országban ugyanaz. Másrészt pedig van ez a nulla szalva mondszám, igazából a betűket betöltve egy telefont, tehát egy mobil számot ad ki, és akkor ezen is el lehet minket érni, de a 112 mindenképp hozzánk irányítják a diszpécserek abban az esetben, hogyha hegyvidéki zónában történik a baleset.
Hogyha a jelenlegi helyzetről beszélünk, akkor mi nehezíti az önök munkáját?
Hát túlfogadatlan vagy túlmerésznek nevezett turisták valóban nagyobb eséllyel, vagy 1%-ban kerülnek bajba. A csapat az az igazság, hogy fel van készülve téli-nyári mentésekre is, úgy a gépekkel való ellátottság miatt, mint konkrét személyes fizikai felkészülés miatt. Ami viszont megnehezíti a reakcióidőnket az az, hogy szinte mindannyian önkéntesek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy ha hétközben van egy mentés, akkor azt tud elmenni menteni, akit hirtelen elengednek a munkahelyéről, de az is egy nagyon hosszas folyamat, hogy az egyetlen alkalmazott hegyi mentő a Csiki zónába felhívja azokat az embereket, akiről esetleg tudja, hogy délelőttesek, délutánosok, összegyűjteni az embereket, és akkor elindulni menteni. Tehát valójában ez az egyetlen olyan dolog, ami nehezítheti az adott mentésnek a sikerességét, hogy több időbe telik elindulni.
Hogyha egy kicsit személyesebb vonatkozásban beszélünk, akkor mi visz rá valakit arra, hogy hegyi mentő legyen? Vagy hogy jut el valaki odáig, hogy hegyi mentő lesz?
Hát az én esetemben a hegy szerepet volt az, ami végül elvitt a hegyi mentőkhöz, mert már korábban másztam, megtúráztam, mielőtt hegyi mentő lettem, olyan 2 éve vagyok önkéntes, és azt gondolom a csapattársaimmal beszélgetve, hogy igazából az történik, hogy mindannyian vagy hisztünk, vagy másztunk már előtte, miatt a csapatba kerültünk volna, és ez egy olyan csapat, ahol az ember valójában tovább fejlődhet, megtanulhatja az elsősegély alapokat. Ugyanakkor meg a csapat tevékenységeken azt csináljuk, amit amúgy is szerettünk csinálni, csak az az igazság, hogy egy sokkal szervezettebb, meg a professzionálisabb módon lehet ezt megtenni.
A hegyi mentő az mindig annyira biztos, és annyira bízik magában és a felszerelésében, illetve a csapattársaiban, hogy teszem azt, sosem fél.
Én szoktam félni, és megijedni is szoktam. Viszont arra nagyon figyelünk, hogy mindig megpróbáljunk ura lenni a helyzetnek. Nyilván, amikor egy mentés van, akkor az embernek az adrenalin szintje ugrik egyet. Én viszont azt tapasztaltam saját magamon, hogy ilyen esetekben valahogy jobban és gyorsabban tudok segíteni. A csapattársakban vetett bizalom az azért alapvető, mert hogyha valaki rosszul dönt, vagy rosszul csinál valamit, akkor az a másiknak az életébe kerülhet. Úgyhogy van is egy ilyen szabályunk, hogy a csapatba csak az kerül be, akit mind a 16 vagy 17 személy megszavaz. Itt ugye egy is van olyan, aki azt mondja, hogy nem szívesen dolgoznék, vagy nem mernék dolgozni egy potenciális jelentkezővel, akkor nincs ilyen, hogy rábeszélés vagy szavazás, hanem akkor az az ember nem fog bekerülni a csapatba, mert hogy mindannyian rá kell tudjuk bízni egymásra magunkat igazából, úgyhogy ez a bizalom nagyon fontos.
Az egyöntetű szavazás mellett még mi kell ahhoz, hogy hegyi mentő lehessen valaki? Itt most a szakmai felkészülésre gondolok.
Nyilvánvalóan, hogyha valaki jelentkezik, akkor az azt jelenti, hogy kell tudjon mászni, meg kell tudjon sízni, illetve kell legyen egy alapvető szakmai felkészültsége, ami a hegyeket illeti. Azt gondoljuk, vagy nagyon sokszor mondjuk el azt, hogy egy ember 25-30 éves koráig életében nem volt hegyen, akkor utána elég nehéz elhinni, hogyha azt mondja, hogy nagyon szereti a hegyeket, vagy nagyon szeret túrázni, és ezért szeretne jelentkezni hegyi mentőnek. Van egy másik státus is viszont, hogyha szimpatizánsnak jelentkezik valaki, akkor igazából lehetősége van bármennyi ideig eljönni a csapattevékenységekre, megtanulni dolgokat, igazából megtapasztalni, hogy tényleg neki való ez a tevékenység, szeretni fogja, tudja csinálni, van-e téliszonya, van-e olyan fizikai erőnléte, ami szükséges ahhoz, hogy a csapatba bekerülhessen, stb.